que sí. Tehát a bevezetésben elhangzott minden fontos dolog. A Jakab sorozatnak egy ilyen minisorozata, ez a beszéd hatalma második rész következik. Azért is, mert egyrészt óriási a téma, másrészt pedig a múlt vasárnap után annyian megkerestetek, és annyiféle beszélgetés, meg interakció, meg e-mailváltás, meg sok minden volt a témával kapcsolatban, hogy úgy gondoltam, hogy jó lenne ezt folytatni. És akkor most megtörténik. Most nem a Jakab 3-ból szeretném felolvasni azt a szakaszt, ami a beszédről szól, az múltkor elhangzott, hanem szeretnék hozzátenni két új szövetségi ígét, az egyik az Efézus 4:29-30, a másik pedig a Róma 12:2, és ezt az egészet így összecsomagoljuk, és ebből jön ki a beszéd hatalma második része. Mégis mielőtt felolvasom ezeket az igéket, hadd mondjak annyit, hogy Jakab azt mondja, hogy ha valaki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Tehát abban nincsen semmi hiányosság. Ezért azt kell mondanunk, hogy a beszéd az egy olyan árulkodó jel, amiben azonnal kijönnek a gyengeségeink. Tehát ha a beszédünkben valamit kimondunk, vagy ahogy beszéljük, amiket mondunk, amilyen stílusban mondjuk, amilyen szavakat használunk, és akkor ragozhatnánk ezt a témát, az meghatározza alapvetően, hogy mi van belül. Azt mondja Isten igéje, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát, hogy ami bennem van, a szívemben, lelkemben van, azok a folyamatok, mozgalmak, bármi, ami meghatározza a lelkületemet, az szokott kijönni. Persze úri emberek vagyunk, meg úri hölgyek vagyunk, ugye, tehát mindenki tud uralkodni magán, meg viselkedni tudunk. Ez segít bennünket valameddig, de ez nem fogja megváltoztatni a szívünket és a lelkünket. Tehát egy idő után a viselkedés, vagy a tanult dolgok, azok átváltanak ösztönösre, és előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi van a szívemben, hogy mi van a lelkemben. Tehát így nézzük meg akkor ezt a két igét, amit szeretnék felolvasni. Következik az Efézus 4:29-30, ami azt mondja, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. És a Róma 12:2 pedig azt mondja, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ha ezt a két igeverset összecsomagoljuk, és úgy valami eredményét akarunk hozni ennek, akkor azt mondhatjuk, hogy a lényeg az, hogy értsd meg Isten akaratát az életedre vonatkozóan, vagy az életed bizonyos részletére vonatkozóan. Tehát fontos, hogy értsük, hogy Isten mit akar velünk tenni, értsük meg Isten akaratát, és azt megértettem, akkor ezt kezdjem el képviselni a szavaimmal, a gondolataimmal, a tetteimmel. Ha nem ezt teszem, akkor valami másnak az akaratát fogom képviselni, meg ezt fogom kimondani, és ezt fogom megélni. Szeretnék mutatni egy nagyon érdekes párbeszédet. A következő igevers arról szól, hogy Péter és Jézus beszélgetnek egymással egy ilyen nagyobb körben, mások is ott vannak. És azt mondja az Isten igéje itt a Máté 16:21-23-ban, hogy Jézus elkezdett beszélgetni a tanítványokkal arról, hogy az életének lesz olyan szakasza, amikor jönnek a problémák, a nehézségek, amikor majd üldözni fogják őt, ráadásul olyan keményre fog fordulni a dolog, hogy akiktől nem is számítanánk ellenséges viselkedésre, a papok, a vallási vezetők is ellenem fognak fordulni. Egészen odáig elmegy a dolog, hogy én meg fogok halni, de ne aggódjatok, harmadnapon föl fogok támadni. Tehát Jézus elkezd beszélni a megváltásnak erről a csúcspontjáról, hogy milyen fontos lesz majd ez az esemény, hogy a tanítványokat fölkészítse erre. És látjátok itt mögöttem az igeverset. Erre Péter meginti Jézust, és azt mondja Jézusnak, Jézus, ez egy negatív beszéd, ilyet nem szabad mondani. Hát hogy gondolod te azt? Hogy olyanról beszélsz, hogy halál, meg izél, meg a papok, meg neked mennek, meg fogsz halni, meg utána föl fogsz támadni, ezt föl se tudjuk fogni, de ez úgy nem fér bele a mi gondolkodásmódunkba. De gyakorlatilag arról van szó, hogy mikor végighallgatja Péter ezt a jézusi bejelentést, hogy megosztja a Jézust tulajdonképpen a lelkében lévő legnagyobb dolgot, hogy ő erre készül, ez a megváltásnak a csúcspontja, akkor Jézust meginti Péter, és azt mondja, hogy ilyet nem szabad mondani. És aztán pedig mi történik? Hogy Jézus meginti Pétert, és azt mondja, hogy azt nem szabad mondani, amit te mondasz. Mert az ördögtől van. Na most kinek van igaza? Kinek van ilyen bomlasztó beszéde Jézusnak, vagy a Péternek? Nyilván ismerjük valamelyest a Bibliát, és tudjuk azt, hogy ebben a szituációban arról van szó, hogy mivel Jézus ismeri az Istennek az akaratát, van egy világos pálya, amit ő be fog járni, világos út, és tudja, hogy most ő hol van, és mi a cél, és hova fog menni, és arról beszél, az Isten akaratáról beszél, és aki nem érti az Isten akaratát, annak ez fölfoghatatlan, és ez a negatív beszéd. De aki ismeri az Isten akaratát, annak az Isten akarata lesz a pozitív. Azt mondja, hogy igen, ennek meg kell történnie. Lehet, hogy fájdalmas lesz, lehet, hogy ez egy nehéz út, de mégis meg kell történni azért, mert ez az Isten akarata. És ma én erről szeretnék beszélni, hogyha megértjük az Isten akaratát, személyesen az életünkre, családunkra nézve, vállalkozásodra nézve, gyülekezetre nézve, városunkra nézve, nem tudom, országunkra, bármilyen szinten Isten enged bepillantást nyerni a jövőbe, vagy kijelentést ad neked bármiről is, akkor ezt megérted, akkor ez fontos, hogy úgy tedd magadévá, hogy gondolkozz ezen, imádkozz azért, és mondd ki, hogy igen, ez lesz. Ez a megfelelő időben és a megfelelő embereknek, tehát akárhol nem kell beszélni erről. De hogy ezt mondjuk ki, és ne a hitetlenséget képviseljük, hogy hát ebből úgyse lesz semmi, meg ez nem elképzelhető, meg nem normális, meg nem így szoktak történni a dolgok, meg ilyen még soha nem történt. Ez egy dolog, de az Isten azt mondja, hogy így lesz, akkor az fog megtörténni. Akár a személyes életedben, akár nagyobb szinten. Tehát az Isten akarata és a beszédünk nagyon-nagyon fontos, hogy összekapcsolódjon. Megértek valamit, és utána képviseljem ezt. Rick Warren azt mondja, semmi sem fontosabb, mint megismerni Isten tervét az életünkkel kapcsolatban, és semmi sem fog kárpótolni, ha ezt elmulasztjuk. Ugye értjük ezt a nagyon egyszerű megfogalmazást. Az Isten akaratát megérteni nagyon fontos. Ez élet és halál kérdése, az üdvösség kérdése, ugye, hogy Isten akaratát megértsem például a bűn témában, vagy az üdvösség témájában, vagy az örökkévalóság témájában. És hogyha ezt nem értem meg, vagy más kijelentését Istennek, semmi sem fog téged pótolni, semmilyen dolog, semmilyen élmény, semmilyen élethelyzet nem fog pótolni, hogyha ez hiányzik az életedből, vagy az életemből. A kérdés tehát az, hogy ismerjük-e Isten akaratát. Ez azért fontos, mert egy olyan világban élünk, ahol rohanunk mindig egyik helyről a másikra, egyik eseményből esünk a másik eseménybe, és nagyon-nagyon minimális esélye van annak, hogy az Isten akaratát a mai ember megértse. Tehát mindenből a gyorsat választjuk, az egyszerűt választjuk, a könnyen átléphetőt választjuk azért, mert nincs idő igazán mély dolgokra. És ez akadályozza a mai keresztényeket, vagy egyáltalán mai embert abban, hogy megértse mélyebben az Istennek az akaratát. Tehát amikor megállunk, amikor több időt tudunk tölteni azzal, hogy átgondoljuk az életünket, a dolgainkat, Isten előtt vagyunk, vagy imádkozunk ezért, vagy tudunk csöndbe lenni az Isten előtt, hogy az Isten meg tudjon szólalni, vagy egyáltalán megértsük az Isten hangját, akkor ez azért fontos, mert akkor kiderülhet, hogy mi az Isten akarata. Vagy amikor a Bibliát úgy olvassuk, hogy nem csak átfutunk rajta, hanem egy kicsit mélységében próbáljuk megérteni, és akkor a Szentlélek valamit megmutat, megcsillant belőle, hogy tényleg ez is van, meg az is van, meg így is van, meg úgy is van. Tehát az Isten akaratának a megértése nagyon-nagyon fontos abban, hogy milyen lesz az életünk. Jézus azt mondja az ördögről, amikor hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugságnak az atya. Tehát amikor az ördög beszél, ebből a forrásból származnak az információk, az üzenetek, akkor ez alapvetően a hazugság, mert az ördög a hazugságnak az atya. Van egy ilyen mondás, kicsit ellentmondásnak tűnik, de mégis igaz, hogy az ördög akkor is hazudik, amikor igazat mond. Mindig hazudik, mindig át akar verni, soha nem a jó szándék van benne, soha nem segíteni akar. Még ha egy igazságot kimond, akkor is azért mondja, hogy valamilyen rossz irányba térítson el. Gondoljatok arra, hogy Jézus, amikor megkísérte az ördög a pusztában, az igazságokat mondja ki, de azért, hogy Jézust egy rossz irányba térítse. Tehát az ördög akkor is hazudik, amikor igazat mond. Viszont ott van Jézusnak a kijelentése a saját szaváról. Ő azt mondja, hogy azok a beszédek, amelyeket én mondok nektek, lélek és élet. Ha ezt a két alapvetően fontos kijelentést megvizsgáljuk, akkor azt kell látni, hogy az Isten akaratát megérteni, vagy Jézusnak a szavait megérteni, alapvetően nagyon fontos dolog, mert ha ezt nem értem, és elkezd az ördög kommunikálni velem, és mindenféle más zűrzavaros ilyen ördögi információk jönnek, most itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát elég csupán nem ismerni az Isten akaratát, már is az ördög akarata fog érvényesülni valamilyen módon az életembe. Ez lehet, hogy nagyon humános módon jön, lehet, hogy nagyon népszerű módon, vagy nagyon trendi, vagy nagyon mai, hogy lehet, hogy nagyon kemény, tök mindegy, de alapvetően, hogyha ebből az impulzusból érnek a hatások, vagy ebből a forrásból, akkor ez nem más, mint hazugság és az ördögnek a beszéde. És nem mindegy tehát, hogy melyiket ismerjük. Ugye, tehát nincs harmadik erő, vagy harmadik hatalom, vagy Isten, vagy az ördög. Vagy jó, vagy rossz. De ez a világ az elég színes, meg sok minden keveredik benne, és a búza meg a konkoly, tudjuk, tehát hogy össze-vissza van minden. De hogy nagyon fontos, hogy kiválasztjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mit fogadok el, és mi az, amit el kell utasítani. Mostanában szembesültem azzal, talán ti is, hogy a világunknak egy olyan korszaka érkezett el, és valószínű, hogy ennek még csak az elején vagyunk, és majd ezután fog erősödni, amikor a globális méretű problémák, nehézségek olyan méreteket öltenek, amivel az emberiség kevésbé tud mit kezdeni. Tehát, hogy növekszenek azok a kérdések, amelyekre nincs válasz. Vagyis ötletek vannak, csak válaszok nincsenek, vagy megoldás nincsen. És ezek a globális jellegű nehézségek, problémák, ezek mindenképpen erősödni fognak, Isten igéje alapján is, meg hát a trendeket látjuk. Tehát egyre nagyobbak a földrengések, vagy az árvizek, vagy a tájfunok, vagy nem tudom, egyre nagyobb a fölmelegedés. Szóval mindenből egyre nagyobbat élünk át. Picit mindig egy kicsit nagyobb lesz, és hát hozzászokunk ezekhez, de azt kell látni, hogy a globális problémák azok növekednek. Nem túl rég hallottam egy olyan pszichológusról, aki arra szakosodott, hogy a globális felmelegedés által keletkezett pszichikus problémákat kezelje. Ezt elmondom még egyszer. Arra szakosodott, és nem csak egyedül van, hanem komoly kutatások vannak ezzel kapcsolatban, hogy a globális felmelegedés milyen pszichikai hatása van az emberekre, és ez összekavarja az embereket, és hát ő ezt gyógyítja. Most lehet, hogy mosoljunk rajta, hogy persze mindenkinek meg kell élni valamiből, ugye? Tehát, hogy az Úr áldja meg őt is, meg másokat is, tehát minden rendben van. De azt látnunk kell, hogy a Biblia azt mondja, hogy ezek a problémák erősödnek, és például a Lukács evangéliumában, meg máshol is Jézus beszél olyanokról, hogy a történelemben lesz egy olyan korszak, ami felé nagyon közeledünk, hogy jelek lesznek a napban, és a holdban, és a csillagokban, és a földön pedig tenger zúgása és a háborgása miatt kétségbe esnek a népek, tanástalanságukban az emberek megdermednek a félelemtől, és annak a sejtésétől, ami az egész földre vár. Mert az egek tartó erői megrendülnek, és akkor meglátják majd az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Vagyis Jézus ezt a proféciát elmondja, hogy haladunk majd afelé, amikor ezek a megoldatlan problémák egyre nagyobbak lesznek, nem tudunk vele mit kezdeni, már mint így emberiség szintjén, nem tudunk vele mit kezdeni, és ez alapvetően félelmet gerjeszt az emberekben. És úgy gondolom, hogy ez a pszichológus barátunk, akiről beszéltem, észrevette ezt, hogy félelem gerjed az emberekben. Hogy az emberek félnek. És a vele való interjúban azt hallottam, hogy olyan embereket kezel, aki azt mondja, nem érdemes megházasodnom, mert minek egy ilyen világban megházasodni. Nem érdemes gyerekeket vállalni, mert miért kell egy ilyen világban gyerekeket vállalni, mi lesz ebből. Nem érdemes hosszú távra tervezni, azért, mert ki tudja, hogy mi lesz holnap. Ma élünk, holnap jön egy tájfun és elsöpör bennünket, vagy egy forgószél visz el bennünket, vagy a földrengés miatt borul ránk valami, vagy a globális felmelegedés miatt nem tudom, mi történik majd velünk, vagy jön egy meteorit és becsapódik. És... Szóval, hogy jönnek ezek a hírek, ezek az információk, és az embereket félelemben tartja, és az emberek félnek, mert mi lesz akkor, ha? És ez elveszi egyrészt a józanészt, vagy gátolja a józanésznek a működését, másrészt a cselekedetekben egy ilyen bénultságot hoz, akkor nem érdemes semmi normális dologgal foglalkozni. Beszélgettem valakivel, nem túl régen, egy elég intelligens ember, azt mondja nekem, hogy István, mi lesz a világunkkal, mert hát a globális felmelegedés miatt olyan tendenciák indulnak el, ami úgy tűnik, hogy kezelhetetlen, ez gerjeszti a még nagyobb migrációt a világon, és ami most van, annak a sokszorosa fog majd következni. Vannak mindenféle erdőtüzek, amelyeket nem tudunk megfékezni, és egyre több és egyre nagyobb méretekben pusztítjuk el ilyen mértékben is a zöld területeket, nem lesz oxigén, és akkor elkezdi mondani ezeket a mai problémákat, amivel a világ küzd, és akkor még megemlítette azt is, hogy a törökök mire készülnek, azóta meg is lépték ezt, hogy egy háborút indítottak el. Szóval, hogy elkezdett beszélni ezekről a félelmetes dolgokról, és azt mondja, hogy az a baj, hogy az emberiség el fogja pusztítani magát, és itt nagy bajok lesznek. És azt kérdezte, hogy mi a véleményem róla. És mondtam, hogy ettől egyáltalán nem félek. Azért nem félek, mert ebben az igeversben, amit itt láttok, az van benne, hogy a problémák növekszenek, a feszültség az növekszik, vagy a katasztrófák azok lehet, hogy növekszenek, de az emberiséget nem az emberiség fogja elpusztítani. Tehát nem mi fogjuk saját magunkat elpusztítani, az lehet, hogy tönkretesszük a környezetünket, és ebben jó úton haladunk, lehet, hogy sok bűnt követünk el az Isten teremtett világával kapcsolatban, de alapvetően ennek a korszaknak a végét nem azt fogja jelenteni, hogy az ember olyan dolgot csinál, ami az utolsó ember lekapcsolja a villanyt és meghalt, tehát hogy ez a vége, hanem arról van szó, hogy Jézus vissza fog jönni, ez lesz ennek a korszaknak a vége, hogy Jézus visszajön, ugye? Ezt mondja a Biblia. És amikor Jézus visszajön, akkor rendet csinál, és hát lesznek nehézségek, meg ott, mit tudom én, nyomorúságos időszakok is lesznek utána egy kicsit, de a világunknak a legdicsőségesebb korszaka majd azután fog következni, amit 1000 éves békének hívunk. Ugye, hogyha ismerjük az Isten igéjét, ismerjük az Isten akaratát, ismerjük az Isten szavát, akkor teljesen másképp látjuk a világot, mintha ezt nem ismerjük. És akkor mondtam, hogy én ettől egyáltalán nem félek, mert Jézus visszajön, megoldja ezt az egész problémát, és nagyon szép lesz a világ utána is. És akkor néz, és azt mondja, hogy jó, hogy ebben én tudok hinni. Ezt a példát csak azért mondtam el, mert ha ismered az Isten akaratát, vagy az Isten szavát, akár az, ami benne van a Bibliában, akár az, amit neked személyesen a Biblián, vagy bármilyen módon kijelent, akkor teljesen másképp fogod látni a világot. Egyrészt nem fog a félelem megbénítani téged, és ja Istenem, mi lesz velünk, és akkor tényleg nem érdemes semmivel foglalkozni, nem érdemes befektetni, nem érdemes gyereket szülni, nem érdemes semmit csinálni. Tehát ez nem igaz. Az Isten a reménynek az Istene. Az Isten azt akarja, hogy higgyél, bízzál, hogy élvezd az életet, örülj annak, amit Isten neked ad, és lehet, hogy nehéz időszakon is keresztül kell menni, akár a világnak, akár a személyes életünknek, de alapvetően, ha ismered az Istennek az akaratát, akkor ez felszabadít téged a normális dolgokra. Vagy erőt ad a nehéz helyzetekben. Ha nem ismerjük az Isten akaratát, akkor ez bénító erővel hat. És ha ismered az Istennek az akaratát, akkor fontos, hogy mondd ki. A bomlasztó beszéd az, hogy ja, Istenem, mi lesz velünk is végig a világnak, az Isten akarata meg az, hogy dicsőség az Istennek, Jézus visszajön, és nem lesz semmi baj. Ugye a kettő között óriási a különbség. Ha ismerjük az Isten akaratát, akkor ez felszabadít bennünket. A kérdés az, hogy ha már a témánál tartunk, hogy te félsz a világ végétől? Mert ez, hogy 10 emberből 8-hoz fél. Nem tudom, hogy a kőszikla közvéleménykutatás mit mondana, amikor úgy őszintén kell megnyilvánulni. De hadd szabadítson föl bennünket Isten igéje, hogy az emberek megdermednek a félelemtől, annak a sejtésétől, ami az egész földre vár, ez az egyik oldal, de aztán meglátjátok az emberfiát eljönni nagy hatalommal és dicsőséggel. A kettő között óriási a különbség. És aki fél a világ végétől, meg a borzalmaktól, meg nem tudom, az lehet, hogy csak az egyik oldalt látja, és ha megismeri az Isten akaratát, akkor az felszabadítja, hogy de jó, mert Jézus visszajön dicsőséggel és hatalommal. És amilyen biztos, hogy ő egyszer eljött, és megszületett erre a világra, meg meghalt és föltámadt, ugyanolyan biztos, hogy vissza fog jönni. Semmi kétség nincs, hogy ez meg fog történni. Nos, tehát ha ennél a témánál tartunk, akkor azt szeretném kérni, hogy gyakoroljuk egy kicsit a pozitív beszédet, nem a bomlasztó beszédet. Van egy alapige, ami segíthet bennünket abban, hogy felszabadítson. Ez a 2 Timóteus 1.7 azt mondja, nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Ez az Isten lelke, ami működik benned. Hadd kérjem azt, hogy mondjuk ezt el közösen egyszer vagy kétszer, jó? A pozitív beszéd az azt is jelenti, hogy kimerem mondani, merem képviselni magam felé is, mert sokszor magunkat is meg kell győzni, meg akár mások felé is egy beszélgetésben, hogy ez van és ezt fogom képviselni, vagy ebben hiszek. Szóval kész vagytok erre? Mondjuk. Mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, szeretet és józanságnak a lelkét. Na, még egyszer. Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Gyakorold ezt otthon sokszor. Akár ezt az igeverset, akár bármelyiket a Bibliából, ami neked aktuális vagy fontos. És hogy ezt látom, ez a probléma, ez a nehézség, ez fáj, ezt meg Isten mondja, akkor én ebbe fogok hinni. És ezt meg fogom vallani. És ezt fogom képviselni. És hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor ez segít bennünket, hogy a félelmünket legyőzzünk. Egy másik példát is szeretnék hozni így a beszédnek a különbözőségeiről. Ugye tudjuk, hogy az imádság az egy nagyon szent dolog. Néha azt is mondják, az imádságban nem szabad belekötni, mert az annyira személyes, hát bármit elmondhatunk az Istennek, és Isten meghallgatja, és az így van. Én egy ilyen kitalált imádságot szeretnék elmondani nektek. Ezt nem hallottam senkitől, csak én leírtam. Egy nőnek az imádsága, de mondjuk egy férfira is ki tudnánk ezt találni. Egy olyan nő, akinek mondjuk rengeteg problémája van. És hogyha valaki mondjuk ezt imádkozza, egy hölgy, azt mondja, hogy látod, Uram, milyen szerencsétlen vagyok. Nem foglalkozik velem senki, nem vagyok én már jó semmire. Uram, tegnap is megszégyenítettek, látod, hogy nem megy ez nekem. Látod, a férjemet is ki akarják rúgni, nem lesz pénzünk, tönkre fogunk menni. Mi lesz velünk így, Uram? Amen. Ez egy jó imádság? Hát egyrészt azt mondhatjuk, hogy ez egy őszinte imádság, nem? Tehát, hogy tehát nem fényezi a témát, őszintén elmondja, hogy mi van. De hogyha ugyanez a nő, mondjuk ezt a másik imádságot, amit most fogok mondani, ezt mondja el, akkor látjuk a különbséget. Uram, én nagyon magányosnak érzem magam, és küzdök az önértékeléssel. De köszönöm, hogy te soha nem hagysz el. Te mindig velem vagy. Köszönöm, hogy Krisztus meghalt értem, és én értékes vagyok. Te adod a munkát a férjemnek, és bármi is lesz, tudom, hogy te biztosítani fogod a bevételünket. Amen. Értitek a különbséget? Az egyik ilyen lehúzó szöveg, hogy őszinte vagyok, de mégiscsak a negatív dolgokat tudom kimondani, és nincs benne az a reménység, az a hit, hogy az Istennek azért van hatalma, hogy megváltoztasson dolgokat. A másikban ugyanúgy benne van a valóság, hogy nehézségeim vannak, problémáim vannak, és ezt őszintén megvallom, de ott van benne az, hogy de tudom, hogy az Istenbe érdemes hinni, és ő meg fog segíteni engem. És ezt a kitalált imádságot csak azért hoztam, mert amikor akár Istennel beszélgetünk, akár másokkal, akkor... Nem azt jelenti, hogy nem lehet rossz dolgokról beszélni, vagy nem lehet kimondani egy negatív dolgot, mert akkor az milyen bomlasztó beszéd, és ez nem Isten igéje szerint való. De persze ki lehet mondani, de nem mindegy, hogy milyen módon mondod ki ezt. Hogy az téged is lehúz meg a másikat is, és akkor mindenki borzasztó szomorú, és akkor végén depressziósak leszünk, mert nincs értelme semminek. Hogy ez az üzenete, vagy pedig van egy problémám, és azt én megvallom, vagy elmondom őszintén, de alapvetően hiszek abban, hogy az Isten engem meg tud segíteni. És én erre az utóbbira szeretném tenni a hangsúlyt, hogy amikor imádkozol, amikor beszélgetsz a fiaddal, a lányoddal, a feleségeddel, a gyerekeddel, nem tudom, munkahelyen, a főnököddel, bárkivel, akkor ha negatív vagy nehéz dolgokról is kell beszélni, persze fontos ez, de legyen benned az a hit és az a reménység, hogy te Isten embere vagy. Te Isten képviseled ott is, és az Isten meg tud téged segíteni. Hogyha hittel mondasz ki valamit, nem az, hogy tönkre fogok menni, ezt is ki lehet mondani hitte, hogy vége a világnak, itt a vége. És lehet, hogy ez fog beteljesedni a te életedbe, mert ebbe hiszel, meg nagyon beleindul az ember egy ilyen negatív irányba, akkor gyakorlatilag ez fog majd megnyilvánulni az életébe. Tehát, amikor negatív dolgokról van szó, akkor is fontos, hogy hittel és reménységgel beszéljünk. És ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha ez van a szívedben. Hogyha ott van a reménység és a hit a szívedbe. Én láttam már sok olyan embert, akinek az életkörülményei, a nehézségek, problémák óriási méreteket öltöttek, de mégis lehetett látni az életében, hogy amikor beszélgetsz vele, akkor ott van a reménység a szívébe. Nagyok a bajok, de alapvetően ő hisz. És ez sokkal jobb, mintha sok jó dolog történik, de nem hisz. Ez meg fog fordulni egyszer. A szív teljességéből szól a száj, azt is mondja Isten igéje, hogy amit kimondunk, annak a gyümölcsét fogjuk majd megenni, az fog majd teremni, és az fog majd az életünkre hatással lenni. Még egy példa, 31. Zsoltárban Dávid király, akkor még gyűldözési időszakban volt az élete, azt írja, hogy hallom, hogy sokaknak, mert hallom sokak suttogását, iszonyú baj van velem, amint róla van szó. Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet. De én bízom benned, Uram, vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Értjük ezt a zsoltát, vagy ezt az imádságot? Nagy a baj. Mikor egyedül van, akkor is hallja, hogy szinte el tudja képzelni, hogy milyen gonosz dolgokat mondanak róla, hogy tervezik, hogy őt hogy kell likvidálni, hogy kell tönkretenni. Egyszerűen ez veszi körül az életét, hogy menekül, és minden élet-halál kérdése van. Ez valóság, és ezt megvallja, de ott azt mondja, hogy de én bízom az Istenben. És tudom, hogy az én sorsom az Isten kezében van, és ez azt jelenti, hogy mégis biztonságban vagyok. Amit Dávidot átélt és megtapasztalt, az egy nagyon fontos dolog, hogy a legnehezebb pontokban, vagy a legnehezebb életszakaszban, amikor benne vagyok, vagy benne vagy, akkor ha hit van benned, akkor azt mondod, de én bízok az Istenben. Elvesztettem valamit, vagy valakit, vagy nem jött össze a dolog, vagy nagyot buktam, de én bízok az Istenben. És ha bízol az Istenben, akkor az Isten fog téged felemelni. De hogyha jó mennek a dolgok, akkor is bízni kell az Istenben. Oké. Múlt héten hoztam nektek egy élettörténetet egy divatcégnek az alapítójáról. A Tommy Hilfigernek az életéről beszélgettünk egy kicsit. Akik meghallgattátok, vagy hallottátok a múltkori, tudjátok, hogy az élete nem volt túl egyszerű, amit elmondtam belőle. Most szeretnék egy másik embert idehozni. Ő nem kevésbé híres ember, csak teljesen más típusú karriert futott be. Elmondom a nevét, és hogyha valaki tudja, hogy kiről beszélek, akkor emelje fel a kezét, jó? Úgy hívják őt, hogy Sir Alex Ferguson. Tudja valaki, hogy ki ő? Mindjárt gondoltam, hogy a férfiak emelik fel jobban a kezüket, és kevésbé a hölgyek. Őróla beszélek. Ő az, aki a Manchester United nevű futballcsapatnak nagyon-nagyon hosszú időn keresztül a sikerkapitánya volt. Azt hiszem, hogy 27 vagy 28 éven keresztül vezette a Manchester United-et, dicsőségről dicsőségre, vagy sikerről sikerre. Tehát ő azt elmondhatja magáról, hogy ezen a területen tényleg valami nagyot alkotott. Aki szereti a focit, vagy ismeri a focit, az tudja, hogy az edzőknek, vagy a szövetségi kapitányoknak az élete, hát az nem egy életbiztosítás. Tehát, hogy 2-3 vereség után már repülnek is, tehát jön a következő. A sikeredzők is 1-2 szezont ott vannak egy csapatnál, és aztán tovább mennek. Tehát hamar váltakoznak a sikerek, meg a dicsőségek, meg a bukások. Szóval nagy a fluktuáció ebbe a szakmába. Úgyhogy, ha foci edző akarsz lenni, akkor készülj erre, hogy föl kell dolgozni a kudarcokat is. Ezt csak azért mondtam el, mert ő 27 éven keresztül csinálta azt, hogy ott volt egy világszínvonalú csapatnak az élén, és sikerről sikert ért el. Az ő könyvében, ami vezetés című könyvében arról szól, és ezt szeretném idézni, most nem annyira az ő életéről szól, hanem a tapasztalatairól inkább, hogy mitől volt ő eredményes. Ő azt mondja, hogy az eredményes munkához nagyban hozzájárul a jó kommunikáció. Mondjuk az bibliai pozitív beszéd, és nem a bomlasztó beszéd. Azt mondja, a vezetés arról szól, hogy kifacsarjuk a játékosokból azt a plusz 5%-ot, amiről ők sem tudnak, hogy megvan bennük. Ehhez a legjobb motiváló erő, ha azt mondjuk nekik, jól csinálod. Ez eddig mondhatnánk azt, hogy ez egy ilyen sikerszöveg, nem? Tehát mindig azt kell mondani, jól csinálod, és ez a motiváló erő. Biztos, hogy óriási motiváció van benne, nem kérdés. De azt is írja a könyvében, hogy a pályája során rengeteg olyan nehéz helyzetben állt szembe, amikor meg kellett inteni, vagy fegyelmezni kellett embereket, főleg a játékosokról szól. És azt mondja, a pillanat hevében néha elfeledkeztem magamról, mégis igyekeztem, hogy a játékosoknak szóló legsúlyosabb megjegyzéseimet inkább négy szemközti beszélgetésekre tartogassam. Kritikáimban mindig próbáltam őszinte lenni, igazságos, és a bátorító szavakat is használtam az intés mellett. Amit ő elmond, az azt mondja, hogy egyrészt jól csináltad, és ez bátorító, de vannak helyzetek, amikor azt kell mondani, hogy nem jól csináltad. Ez katasztrófa volt, hogy még egyszer meg ne próbáld, mert véged van. Tehát, hogy vannak ilyen helyzetek. Ugye? Tehát nem lehet mindig ilyen pozitív témákba gondolkodni. Most gondolj arra, hogy ha van gyereked, akkor nem lehet mindig azt mondani, hogy fiam, jó vagy, ügyes vagy. De van, amikor a fiam nem ügyes. Van, amikor nevelni kell. Van, amikor azt mondja, hogy ezt nem lehet, vagy a lányom, vagy a férjem, feleségem, vagy az emberi kapcsolatok. Vagy ha vezető vagy valahol, akkor nem lehet mindig a munkatársaknak azt mondani, hogy szuper volt, és akkor kész. Hanem néha azt kell mondani, hogy álljon meg a mellett, ez így nem megy tovább. De ő azt mondja, hogy amikor fegyelmezésről van szó, vagy intésről van szó, akkor alapvetően ezt négy szem közt fogom megtenni. Nem megszégyeníteni akarom, hanem tanítani akarom őt. Elmondom neki, hogy ilyet többet nem csinálsz, mert végig akar érednek, vagy ki leszel rúgva, vagy tehát, hogy ez el fog hangozni. De úgy, hogy ezt nem mástól hallja meg, hanem ezt én fogom elmondani neki. És azért benne lesz az, hogy valamit azért jól csinálsz, tehát nem egy szerencsétlenség az életed. A gyereknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban nagyon káros tud lenni, ha csak az egyik fél a kommunikáció van. Ez a szeretjük egymást mindig, soha nem mondunk semmi rosszat egymásnak, soha nem tudunk megjegyezni semmit, mert nem szabad. Tehát hogy ez nem normális, ugye? De az sem normális, hogy szidjuk egymást mindig, és mindig csak a kritikákat fogalmazzuk meg. Ez se jó, az se jó, már megint, meg mindig, vagy te ilyen, meg te olyan, meg anyád is, meg az apád is. És akkor jönnek ezek a negatív megjegyzések. A kettő együtt. Megdicsérjük, hálát adunk, építjük, bátorítjuk, és a negatív dolgokat is ki kell fejezni, az igazságot ki kell mondani, de az olyan környezetbe, amikor az építeni tud. A pozitív beszédnek egy alapvető dolga, hogy így tudjuk ezt megtenni. Múltkor sokat beszéltem arról, hogy a beszédnek milyen erős a hatalma. Jézusnak a szavainál talán nem kételkedünk abban, hogy amit ő mondott, abban ugye elég nagy erő volt. Nagyon sokszor megjegyzi a Biblia, hogy a szavai azok hát elég fontos üzeneteket, meg erőt hordoztak. Még az ellenségei is azt mondták, hogy hát amit Jézus mond, azért abban van valami spiritus, tehát hogy azt úgy nem lehet csak úgy elfelejteni. Itt van ez a Máté 21:19-ben leírt szakasz, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy meglátott Jézus egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet, ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta a gyümölcs soha többé, és hirtelen elszáradt a fügefa. Hát ez a kemény példája annak, hogy a beszédnek milyen hatalma van, ugye? Kimond valamit, és akkor gyakorlatilag azzal egy időben elkezd megnyilvánulni a beszédnek a hatalma. Hogy elszárad az a bizonyos fügefa. Most nem teologizálni szeretnék, hogy mi a fügefa, meg Izrael, meg izé, tehát hogy most ezt hagyjuk. Maga a beszédnek a hatalmáról, hogy mit jelent ez. Hadd mondjam azt, hogy a te szavad, meg az enyém ugyanilyen erővel bír. Nincs különbség ebben. És hogyha őszinte vagy, és őszinte vagyok, akkor azt kell mondani, hogy az én szavam is kiszárított már fügefákat. Vagy azt is lehet mondani, hogy máskor meg zöldelővé teszi a fügefát. Azt azért tudom ilyen biztosan állítani, mert az emberek életében azok a szavak, azok a megjegyzések, azok a beszédek, amelyeket sokszor kimondunk, néha egy világot tudnak összerombolni a másikban, és tönkretesznek. Most itt nem arra gondolok, hogy menj ki, és itt a körülöttünk lévő fákkal ez gyakorolt, hanem arról, hogy kimondasz valamit, mondjuk egy átkot, egy kemény valami olyan dolgot, ami nem Isten szerint való, csak nagyon utálod, nagyon mérges vagy rá, kimondasz valamit, és a másikból egy olyan sebet ejt, hogy a következő 50 éve az meg lesz határozva azzal, hogy te mit mondtál neki. A te szavad, meg az enyém, az ember szava ugyanúgy képes kiszárítani egy fügefát, vagy egy másik embernek az életét tönkretenni, és ugyanúgy képes fölemelni és bátorítani. Olyan sok embernek problémája az, hogy valamikor valaki mondott neki valamit, és azt ő nem tudja elfelejteni, és ez olyan, mint egy kézifék, ami ott van, be van húzva, és nem tud normálisan menni az élete előre. Mert mindig emlékezik arra, hogy valaki valamikor mondott nekem valamit. Talán a múltkor is említettem, de engedjétek meg, hogy hadd mondjam el újra, hogy kedves szülők, rengeteg szülő van itt. Hogyha Isten megengedi azt, hogy megfogadjon egy magzat, akkor abból a pillanatban, amikor megtudtad, hogy neked gyereked lesz, most akár anyuka vagy, akár apuka vagy, nem mindegy, hogy mit mondasz arról a gyerekről. Van, amikor valakik nagyon örülnek neki, mert addig várják, van, amikor hát jó, hát így alakult, van, amikor meg hát ezt nem akartuk. Ugye? Tehát, hogy mindenféle szituáció elképzelhető. de az a hozzáállás, ami a magzat felé, amikor még nem is látjuk őt, de az a hozzáállás, ami az anyukában meg az apukában megnyilvánul, az hatással lesz a gyerekre. És persze ugyanúgy hatással lesz az is, amikor már megszületik, és akkor hogy bánunk vele, hogy beszélünk hozzá, milyen hatások érik az embereket. Vagytok itt pedagógusok néhányan, meg óvodában is van, aki dolgozik. Ha elmennénk egy óvodában, és megnéznénk, hogy a gyerekek sokszor miről beszélgetnek, kialakulnak már pici korban az óvodában is ilyen klikkek, hogy vannak a menők, meg vannak a csöndesek, vagy a nem menők, vagy nem tudom, vagy akik nem nagyon tudják az érdekeiket érvényesíteni. És nagyon sokszor megfigyelhető, hogy már az a pici gyerek, aki alig tud beszélni, úgy meg tudja sérteni, és úgy tudja bántani a másikat, hogy a másik sírva fakad, meg fáj neki. Így van, Zsófi? Van ilyen? És akkor Zóvóné megvigasztalja. Szóval ez nem kell 10-20 évig élni, hogy megtanulja az ember, hogy kell kiszállítani egy fügefát. Hanem a gonoszság, ami az emberből kijöhet, vagy egy meggondolatlan beszéd, vagy egy olyan megjegyzés, ami a másikat szíven találja, és egyszerűen vérzik a szíve után, amíg be nem gyógyul. És ugyanezt elmondhatnánk az iskolában, a munkahelyen, az egyik ember hogy viszonyul a másikhoz. Rengeteg ilyen veszélyes helyzet van, amikor megsérülhetünk. Olyan sok emberrel találkoztam, aki egész életében szenvedett attól, hogy ő egy nem várt gyerek volt, csak mégis meg kellett születnie. Ezt mindig kifejezték neki. Lehet, hogyha befogták volna a szülők a szájukat, vagy másképp állnak az élethez, akkor nekik is jobb lett volna, meg a gyereknek is. És tehát, hogy itt is van olyan, akinek ez probléma. Sok évvel ezelőtt egyszer beszélgettem valakivel, akiről észrevettem, hogy jött az istentiszt, meg is tért, tehát hogy keresztényként élte az életét, egy fiatal emberről beszélek, de amikor az dicsőítés volt, akkor ő mindig csak így állt, és úgy nem énekelt. És akkor egyszer megkérdeztem tőle, hogy mi a probléma, tehát hogy miért nem énekelsz. És akkor hát ő nem szeret énekelni, nincs hangja. De aztán, hogy később egyszer volt egy őszintű beszélgetés, és ebben az őszinte beszélgetésben elmondta azt, hogy amikor ő kisgyerek volt, akkor a szülei beíratták a zenéiskolába. Mert ugye a környezetében mindenki zenéiskolába járt, akkor a gyerek is annyi a zenéiskolába. Beíratták a zenéiskolába, és kiderült, tényleg nem egy zenei talentum, tehát hogy nem ebből fogja a kenyerét keresni, vagy nem, tehát nem ez az ő területe, de hogy ott volt a zenéiskolába, és a szolfés tanár az állandóan mindig fölállította az embereket, és akkor egyedül kellett szolmizálni, meg énekelni, és akkor ott a többiek előtt mindig értékelte. Persze őnek is se a szolmizálás, se az éneklés semmilyen szinten nem ment, tehát hogy ez nem az ő világa volt, de mindig meg volt szégyenítve. És azt mondta, hogy bezárkózott, és eldöntötte, hogy ő soha nem fog énekelni. Mert ez neki egy negatív tapasztalat volt. Fölállt, ugyanúgy ott volt a gyülekezetben a többiekkel, ez nem a Kősziklában volt máshol, ne gondoljatok senkire, és soha nem énekelt, mert ő azt mondta, hogy ő képtelen énekelni. Miért? Mert azt mondták neki, hogy ő nem tudja ezt. És azért az sem normális, hogy egy keresztény ember, aki egyébként az Istent akarja imádni, az azt mondja, hogy én inkább nem énekelek, mert nem tudok. És ez nem igaz, hogy nem tud. Az más kérdés, hogy jó a hangja, vagy nem jó a hangja, vagy zenei képzettsége ilyen, vagy olyan. Tehát ebben vannak különbségek. Én sem vagyok ebben a csúcs, tehát nem itt szoktam lenni, hanem inkább ideállok, és inkább beszélek, mint énekelek. Van, aki megfordítva. De értitek ugye, hogy mennyire meghatározó tud lenni egy ember életében az, hogy valaki mit mondott, vagy hogy mondta, vagy mi történt. Azt mondja Jakab, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. És a kegyességről itt kicserélhetjük ezt a szót, és azt mondjuk, hogy ha valaki azt gondolja, hogy keresztény ember, egy jó keresztény ember, de nem fogja be a száját, amikor be kell fogni, hogy amikor ki kell nyitni, nem tudja normálisan kifejezni, és nem áldást tud mondani, nem az életet tudja képviselni, vagy az Isten igazságát tudja képviselni, még hogyha nehéz, akkor is szeretettel, akkor annak a kereszténysége hiába való, nulla. Ez nagyjából ilyen fordításba is át tudnánk adni. Tehát én azt szeretném csak elmondani nektek, meg magamnak is, hogy nagyon nagy hatása van a beszédünknek, és a kereszténységünknek, az Istennel való kapcsolatunknak, az emberi kapcsolatainknak, szóval mindent meghatároz az, hogy beszélünk és mit mondunk. Tehát néha nagy áldás az, hogy valaki befogja a száját, és néha nagy áldás az, ha valaki kimeri mondani az Isten igazságát olyan módon, ahogy Isten szeretné, hogy kimondjuk. Bármilyen szituációban. Szeretnék egy pozitív példát is hozni, hogy hogyan működik ez igazából. Ezékiel 37 egy olyan prófétai szakasz a Bibliában, ami egy ilyen gyönyörű, tehát nem tudom, akárhányszor olvasom, olyan fantasztikusnak tűnik. Az Ezékiel 37-ben az van leírva, hogy a próféta lát egy képet, ez a kép ez azt jelenti, hogy ott van egy óriási nagy völgy, és tele van csontvázakkal, halott embereknek a vázaival, csontvázak, darabok szanaszéjjel, betölt egy egész völgyet. Képzeld el Budaörsöt, mi egy ilyen völgyben lakunk, itt a budai hegyeknek a völgyében itt vagyunk, körülöttünk itt vannak a hegyek, és mondjuk egy ilyen magas szinten tele lenne Budaörs, nem látszanának ki a házak, mert ilyen csontok vannak. Valami ilyesmit látott Ezékiel proféta, és azt mondja neki a Szentlélek, hogy látod, hogy mik vannak itt. Azt mondja, látom, Uram, itt száraz csontok vannak. És mi következik, miután elkezd beszélni? Mert azt mondja a Szentlélek, hogy kezdj el beszélni, kezdj el profétálni a száraz csontokhoz. És azt mondja a Biblia, hogy amikor elkezdtem beszélni, szeretném idézni, szóval mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, és húst rakok rátok. És beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Azért ez már jó proféta, ugye? Tehát ez egy alapvetően lehetetlen küldetés, tehát hogy ennyi csontváznak elkezd beszélni. De az Isten azt mondja, hogy beszélj nekik, és akkor én elkezdtem profétálni, és kezdtem hirdetni, dörgő hang támadt, és a csontok egymáshoz illeszkedtek, láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de még lélek nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől, jöjj elő lélek, és lehelyezek be a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, és igen nagy sereg volt. Megint nem a teológiai igazságot szeretném ebből kihozni, hogy most akkor mit jelentek a száraz csontok, meg Izrael újraélet, meg ilyesmi, hanem az, hogy a beszédnek milyen hatalma van. Hogy Istennek az üzenetét elkezdi a proféta mondani, és elkezd működni. És hogyha azt mondjuk, hogy neked van hatalmad arra, hogy kiszárítsd a fügefát, arra is van hatalmad, hogy a csontoknak profétálj. És ez ugyanúgy működik. Ugyanúgy működik. És képzeld el, hogy amikor valaki teljesen össze van omolva, és Isten lelke arra indít, hogy bátorítsd őt, hogy szeresd őt, hogy mondj neki valamit, hogy tanácsold őt, hogy imádkozz érte, és azt látod, hogy az a valaki folyamatosan elkezd kivirulni, azért, mert megszólítottad, azért, mert bátorítottad, azért, mert imádkoztál érte, akkor ugyanez történik. Lehet, hogy nem egy 100 000 fős csontváznak prédikálsz, hanem egy embernek, egy kettőnek, de újra életre kell. A reménytelenségből reménység lesz, a hiába valóságból valami érték lesz, és elkezd működni minden. Higgyétek el, hogy mind a kettő működik. Mind a kettő működik. És a mi feladatunk az, hogy áldást képviseljünk az emberiség számára, úgy, hogy az Isten akaratát képviseljük. Jó, most lépek egyet, mert még más is történik ma, úgyhogy szeretnék két példát hozni, ami Isten két nagy emberével történt. Ez a két példa azt segíti, hogy megértsük, hogy mennyire fontos egy más szituációban is, hogy a beszéd az mennyire fontos. Azt mondja Isten igéje, Lukács 1:18-20-ban, hogy volt egy kedves házaspár, akik egész életükben azért imádkoztak, hogy gyerekük lehessen. Őt úgy hívták, hogy Zakariás, meg a kedves felesége. Zakariás pap volt, a felesége is komoly istenhívő ember volt, azt mondja róluk a Biblia, hogy mindketten fedhetetlenek voltak, és az Úr minden parancsát és rendelkezéseit megtették. Tehát egy abszolút komoly emberekről beszélünk, de leélték úgy az életüket, hogy már idősek voltak, és nem volt gyerekük. Valószínű minden nap ez egy ima téma volt, hogy Uram, ha lehet, akkor nekünk is lehessen gyermekünk. Csak elmúlt a nap, és nem lett gyerek. Megint imádkoztak, megint elmúlt a nap, és megint nem lett gyerek, és akkor ez így ment évtizedeken keresztül. És egyszer azt mondja Isten igéje Lukács 1:8-tól, hogy történt pedig egyszer, amikor a csoportjának a beosztása szerint már mint Zakariás, a papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. Te megijednél, hogyha egy angyal megjelenne, és azt mondja, hogy hello, jöttem, és Isten üzenetét szeretném képviselni most. De ez egy természetfölötti dolog, tehát ő is meglepődött, pedig ott volt az Isten jelenlétében. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg, de az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Elzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár, és az illés lelkével és erejével, ahogyan az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket, az igazaknak a lelkületére térítse. Hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Tehát ez volt az Isten szava, ugye ezt mondta neki az angyal. Tehát alapvetően egy jó hír volt. Zakariás, nem tudom, évtizedeken keresztül imádkozhatok a feleségedért azért, hogy szülessen egy gyermek. Itt az idő. Azért jöttem, hogy szóljak, hogy Isten azt mondta, hogy eljött az idő, megszületik. És nem is akárki lesz az a gyerek, tehát ő lesz majd a keresztelő János, vagy bemerítő János. Tehát egy nagy ember fog születni. És itt jön a lényeg. Zakariás így szólt az angyalhoz. Hát de miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, a feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten szín előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél a szavamnak, amelyet pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz majd beszélni, amíg mindezek végbe nem mennek. Tehát ez egy kemény dolog, nem? Az Isten embere, egész életében az Isten szolgálja, egész életében imádkozik valamiért, valakiért, és amikor eljön ennek a dicsőséges megjelenése, vagy megnyilvánulása, akkor lebénul, és azt mondja, hogy hát ez nem lehet. Hát ez már így nem működik. És akkor Isten bezárja a száját, és azt mondja, hogy ennyi volt, tehát nem kell beszélni. Úgyhogy vannak olyan helyzetek, amikor persze tök mindegy, hogy én hiszek, vagy nem hiszek, mit mondok, meg mit nem mondok, vagy te. Az Isten akarata úgyis beteljesedik, ugye? Tehát, hogy beszéltünk arról, hogy Jézus vissza fog jönni majd hatalommal és dicsőséggel. Ezt nem fogja befolyásolni, hogy most sok ember hisz ebbe, vagy kevés ember hisz ebbe, vagy most ez reális, vagy nem reális, vagy tehát teljesen mindegy, ez be fog következni. De vannak olyan dolgok az életben, ami a te személyes életedre vonatkozó isteni kijelentések, ígéretek, amiben ha nem tudsz hinni, akkor lehet, hogy nem teljesedik be. Ha nem tudod elfogadni az Isten akaratát, akkor lehet, hogy nem úgy lesz, ahogy Isten tervezte, hanem egy másik út, vagy másik valóság fog megtörténni az életedbe. Egy nagyon egyszerű példa, ugye a megtérésre azt mondja a Biblia, hogy Isten mindenkinek fölkínálja a kegyelmet, Jézus mindenkiért meghalt, tehát nincs különbség. De mégis, kik azok, akik át fogják élni majd az üdvösséget? Akik ezt elhiszik. Tehát nincs különbség, mindenkinek ott van a lehetőség, de csak azok fogják átélni, akik hisznek benne és megvallják. Hiszik és megvallják. Szívvel hiszünk és szájra teszünk vallást az üdvösségre. Aki ezt nem hiszi és nem vallja meg, meg mást vall meg, akkor az valahogy ebből a lehetőségből kicsusszan, és nem fog megtörténni az életében. Tehát vannak olyan dolgok, ami biztos, hogy bekövetkezik, van, ami nem. De ez az akariási példa arra mindenképpen jó, hogy valahogy Isten befogja a száját, és azt mondja, akkor inkább ne beszélj. Tehát, hogy itt ez a hitetlen hozzáállás, amit te akarsz itt képviselni, az most akkor maradjon meg neked. Nem kell se a feleségednek mondani, se a többieknek. Tehát, hogy az Isten akarata be akar, hogy teljesedjen, de itt van egy fék. És néha én azt mondom, hogy néha jó lenne, hogyha Isten néhány embernek, néha nekem vagy neked egy cipzárt így elhúzna, és azt mondja, hogy nem beszélhetsz. És miután úgy rendeztünk dolgokat, meg megbántunk dolgokat, vagy felszabadultunk, akkor újra kinyitja Isten az árat, és most nem beszélj. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mindig így történne, mint Zakariásnál. De nem mindig így történik. Isten nem mindenkinek a száját zárja be néhány hónapra, mert egyébként utána neki a szája megnyílt, amikor megszületik a gyerek, és a kijelentésben az volt, hogy János legyen a neve, és akkor mindenki azt mondja, nem János, hát mindenki a családi örökség alapján mondja meg a neveket, és azt mondja, hogy mégis Jánosnak kell lenni, akkor ő fölírja egy táblára, hogy János legyen a neve, és amikor kifejezi, hát nem tudja a beszédével, mert megnémult, de az írásával kifejezi, hogy Isten azt mondta, hogy János legyen, akkor János lesz, akkor azonnal megnyílik a szája. Most már tudsz hinni benne, akkor beszélj. Ez egy nagyon érdekes történet. De nagyon fontos az, hogy a beszédünkre vigyázzunk. És a beszédednek a lényeg az, hogy milyen a szíved. Egy hit van benne, vagy hitetlenség van benne. Egy másik példát is hadd hozzak. Ez Máriának a példája. Ugye ugyanez a szituáció. Mária egy aranyos, kedves zsidó lány, aki éli az életét, biztos imádkozik, hogy majd egyszer valami csodálatos férfi jön az életébe, és majd összeházasodnak, és milyen boldog lesz az életük. Egészen odáig ez beteljesedik, hogy van egy vőlegénye, van egy kedves fiatalember, aki udvarol neki, ő a vőlegénye. És egyszer megjelenik az Isten angyala, ugyanúgy Gábriel, és azt mondja neki, hogy te egy kiválasztott vagy, és ami veled történik, az soha senkivel nem történt eddig, és ezután sem fog soha senkivel történni. Te várandós leszel, egy fiút fog szülni, a messiás lesz az, és majd elhangzik egy profécia, hogy majd milyen nagy lesz, és dicsőséges lesz majd ennek a gyermeknek az útja. És amikor Máriának a Gábriel elmondja ezt az üzenetet, hasonló, mint amit Zakariás hallott, ugye? Csak ott Jánosról, itt meg Jézusról beszél. Akkor Mária is fölteszi a kérdést, hogy de hát hogy történhet ez meg velem, hiszen én férfit nem ismerek, tehát hogy én szűz vagyok. Én ezt nem tudom fölfogni. És akkor azt mondja az angyal, hogy ez természetfölötti módon fog megtörténni, a Szentlélek fog rád szállni, és mégis működik. És azt mondja, hogy akkor legyen a te beszéded szerint. Hát ez nem könnyű volt elhinni, nem? Férfiak bólogatnak, de szerintem a nőknek lehet, hogy még nehezebb. Mégis Mária kimondja azt, hogy legyen a te beszéded szerint. Vagyis elhiszem. Nem tudom fölfogni, de elhiszem. És kimondja, és hát valahogy Isten neki nem zárja be a száját, és nem azt mondja, hogy majd amikor megszületik Jézus, akkor beszélhet, hanem ő beszélhetett egészen végig. Mert volt hit a szívében, és ki tudta fejezni az Isten akaratát. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy fejezzük ki az Isten akaratát. Amit az Isten mondott, vagy amit megértettünk az Isten akaratából, az csomagolt be a beszédedbe, és képviseld ezt. Akár ez nehéz szöveg, akár ez könnyű, bátorító vagy nehéz üzenet, de csomagold be valahogy az Isten kegyelmébe, az Isten szeretetébe, meg az Isten igazságába, és úgy közvetítsd. Ez azt jelenti, hogy egyformán szeretünk mindenkit, még akkor is, hogyha valakit megintünk, valakit megbátorítunk. A gyerekeim most itt vannak, és mindig utálják, hogyha róluk beszélek, de most kérek tőlük engedélyt. Olyan sokszor elmondtam nekik, és nem azért, mert ez egy jó szöveg, hanem tényleg így gondolom, hogy nekem van egy kedvenc fiam, meg egy kedvenc lányom. Ugye? És hogyha lenne 5 lányom, meg 5 fiam, akkor 5 kedvenc lányom lenne, és 5 kedvenc fiam. És ez nagyon fontos, mert a személyválogatás nagyon sokszor kialakul az embernek az életében, hogy ő jó, ő rossz, én szeretem, azt utálom, ezt elfogadom, ezt elutasítom, akkor ebből következik, hogy ez van belül, akkor erről fogsz beszélni. Ha nem is nyíltan, de ez fog kijönni belőled, hogy őt jobban szeretem, mint őt. Őt elutasítom, őt meg elfogadom. És hát nagyon fontos, hogy szülők egyformán szeressük a gyerekeinket. És ne legyenek ilyen személyválogatási dolgok. Az a gyerek, akit következetesen sokszor megdicsérnek, és következetesen mindig ugyanaz nem szabad, és ugyanaz van megállítva, az sokkal egészségesebb személyiség lesz, mert tiszta kommunikációt hall. Ahol össze-vissza van minden, anyád megengedte, akkor apád nem engedi, meg fordítva, meg nem tudom, meg néha ez jó, ugyanaz másnap már rossz, meg össze-vissza, az ilyen gyerek összekavarodik. Mert nem egy tiszta kommunikációt hall. Hogy a jó az nem jó, a rossz az meg nem rossz, hanem össze-vissza, mikor milyen lelkületből jönnek az üzenetek. A beszédünk óriási hatással van ránk. Újra szeretnélek kérni benneteket egy kis gyakorlatra, egy ilyen megvallásra. Efézus 4:29-30, ezzel kezdtük, a végére. Arra kérlek benneteket, hogy mondjuk ezt is el közösen. Semmiféle, mondjátok ti is, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szánkon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, az szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Engedelmetekkel ezt átírtam. És most újra mondjuk el, ez nem akárkiről szól, hanem rólam szól. Ha gyorsan átfutjátok a szöveget, akkor látjátok, hogy ez egy olyan megvallás tud lenni, ami már rólam szól, és én szeretném, hogyha ez így legyen. Készek vagytok ezt is elmondani? Semmiféle bomlasztó beszéd nem jön ki a számon, hanem csak akkor szólok, ha az jó, szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Én nem szomorítom meg az Isten szent lelkét, aki által el vagyok pecsételve a megváltás napjára. Na, még egyszer. Semmiféle bomlasztó beszéd nem jön ki a számon, hanem csak akkor szólok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És nem szomorítom meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Hogyha ilyen megvallásokat mondunk magunknak is, hogy én ilyen ember akarok lenni, én így akarom élni az életemet. Isten igéje azt mondja, hogy ez egy normális dolog, hogy az Isten lelkét nem megszomorítom a beszédemmel, hanem építem a másikat, az Istennek az akaratát próbálom képviselni, és ez járja át a szívemet, a lelkemet, ez van bennem, akkor ez fog kijönni. Akkor bármilyen szituáció következik majd a következő napokban, meg a héten, valahogy ebből fog táplálkozni a kommunikációd. Ha Szentlélek ott van, akkor a Szentlélek megszólal. Ha Szentlélek nincs, vagy nem tud megnyilvánulni az életünkben, mert lenyomja a frusztráció, a harag, a keserűség, az utálata, nem tudom, sok minden negatív dolog, akkor pedig abból fog beszélni a száj, a szív teljességéből megszólalunk. Nagyon-nagyon fontos tehát a beszéd. És azzal szeretném befejezni, hogy most mutatok egy képet, és pici csöndbe leszek, jó? Mindenki csak nézze ezt a képet, jó? Valami mindenkinek le fog jönni róla. A képen látjuk Jézust a kereszten, tele van sebekkel, folyik a vére, föl van feszítve a keresztre. Amikor ezt megtörtént, akkor úgy tűnt, hogy az ördögnek az akarata, az ördögnek a szava, mindenféle vádlás, hazugság, igazságtalanság, minden, amit kimondtak az emberek, az akkori vallási vezetők, politikai vezetők, az akkori igazságszolgáltatás, meg az üvöltöző emberek, hogy feszítsd meg a papok, hogy ő az Isten káromló, és meg kell neki halnia. Úgy tűnt, hogy ebben a pillanatban ez a negatív beszéd, ez annyira erős, hogy tényleg Jézust odaszegezi a keresztre. Ezt azért akarom hangsúlyozni, mert vannak helyzetek és vannak szituációk, amikor te is úgy érzed, hogy ott vagy a kereszten. Amikor annyi a negatív szöveg, amikor olyan mélyen hat rád valami, vagy valaki, vagy akár régi dolgok meg előjönnek benned, hogy ki mit mondott, hogy viselkedett, hogy bánt veled, hogy úgy érzed magad, hogy te is ott vagy a kereszten, és ott szenvedsz, mint Jézus. Tele vagy fájdalommal, sebekkel, és minden baj van. De hadd mondjak valamit. Az Istennek ez nem volt meglepetés. Sőt, Jézusnak ez nem volt meglepetés. nem az ördög szava győzött, nem a vádlások győztek, nem a hazugság győzött, nem az igazságtalanság győzött, hanem Isten előre megmondta azt, hogy ez így lesz. És a következő esemény már arról szól, hogy Jézus nem csak meghal, hanem föltámad. És győzött, és a halálba hagyta az igazságtalanságot, a negatív szöveget, mindenféle károsztatást, hazugságot és ilyen romboló beszédet, ott hagyott a sírban, és föltámadt és győzött. És ezt azért fontos tudnunk, mert Jézust bármennyire elutasították, ő legyőzte az elutasítottságot, bármennyit is szenvedett a negatív szövegek miatt, meg a fizikai bántalmazás miatt, ő legyőzte ezt, és ma él. Köszöni szépen, jól van, ott van a mennyei dicsőségben, ott imádkozik, érted, meg értem, és vár bennünket. És hadd kérdezzem meg, hogy ha te visszagondolsz az életedre, akkor lehet, hogy neked is volt az életedben olyan, hogy valaki mondott valamit, vagy olyan negatív események, amiben úgy élted át, hogy kiszáradt a fügefa. Az életed egy területe lehet, hogy elhalt. Lehet, hogy nem tudsz hinni valamiben, vagy valakiben, vagy nem vagy képes megtenni valamit azért, mert valaki mondott valamit. Jézus ezekért a dolgokért meghalt. Ezt ott hagyta a kereszten, vagy a sírban, aztán föltámadt és győzött. És azt mondja, hogy nekem hatalmam van arra, hogy téged megszabadítsalak ebből. Hogy a negatív beszédet, az ördögnek a szavát fölülírja az Isten szava. A rossz dolgokat fölülírják a jó dolgok. A hazugságot fölülírja az igazság meg a szentség. És hogyha ezért imádkozol, hogy Uram, kérünk, gyógyíts meg engem. Mindenféle fájdalmamból, sebemből, és újíts meg engem, akkor Isten megújít. És ha elhiszed, és kimondod azt, hogy igen, én kész vagyok erre, képes vagyok erre, hiszek ebben, akkor az Isten meg fogja tenni. Én erre szeretnék hívni benneteket, hogy a következő héten bizonyára lesznek különböző szituációk, élethelyzetek, amikor akár régi dolgok is előjöhetnek. Ne félj ettől. Krisztusban keresd a megoldást ezekre. Régi fájdalmakra, régi sebekre. Ha az jön elő, hogy esetleg te okoztál ilyen fájdalmat másoknak, mert lehet, hogy te viselkedtél úgy, te mondtál valamit, te bántottál meg, a szavaiddal te döftél egy kést másoknak a szívébe, lelkébe, akkor lehet, hogy ez fog előjönni. És akkor pedig lehet, hogy rendezni kell, meg bocsánatot kell kérni. De ne félj ettől. Jézus meghalt ezért, meg akarja tisztítani a szívünket, lelkünket, a beszédünket, a kommunikációnkat, és azt akarja, hogy áldást közvetítsünk, és áldást tudjunk mondani. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy arra hivattunk el, hogy áldást örököljünk. Szeretnék imádkozni most, és arra kérlek benneteket, hogy ti is tegyétek meg magatokban. Engedjük meg, hogy Isten szent lelke gyógyítson bennünket, vagy bátorítson bennünket, tisztítson bennünket, és szent lelkével betöltsön. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében itt vagyunk előtted, és azt kérjük, hogy az életünk során mindazok a negatív dolgok, amelyek befolyásoltak bennünket, amelyek fájnak, vagy nehézséget okoznak, vagy megbénítanak bennünket. Uram, szeretnénk ezt most eléd hozni, és azt kérni, hogy vedd ezt el, és gyógyíts meg bennünket, Urunk. Meg akarunk bocsájtani mindenkinek, aki ellenünk vétkezett. Áldást akarunk mondani mindenkire, Uram. De kérjük, hogy a te szabadításod érje el a szívünket, lelkünket, életünket teljes mértékben. Drága mennyei atyánk, imádkozunk azért, hogy a te szabadításod az tökéletes tudjon lenni. Hogy a hitetlenségünk ne akadálya legyen ennek. Urunk, szabadítsd föl te szent lelked munkáját az életünkben. És kérünk téged abban is, hogyha megintesz bennünket, és rájövünk arra, hogy mi okoztunk kellemetlenséget, fájdalmakat. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg ezeket. Hogyha van lehetőség, indíts bennünket arra, hogy bocsánatot kérjünk másoktól, hogy tudjuk szeretni a gyerekeinket, a férjünket, a feleségünket, a körülöttünk lévő embereket, mindenkit, akiket az utunkba hozol, hogy áldást tudjunk képviselni. Urunk, kérünk téged, hogy tisztíts meg a szívünket teljesen, és a te szellemeddel töltsél be bennünket, hogy az Istennek az igazságai ilyen túlcsorduló módon tudjanak ott lenni a szívünkbe, és legyen ez áldás valamennyünknek az életére. Köszönjük Krisztust, köszönjük az ő halálát, feltámadását, győzelmét, és köszönjük, hogy az ő győzelme a mi győzelmünk is. Jézus nevében imádkozunk ezért. Amen. Amen. Kérlek, hogy álljatok föl, jön egy dal, és énekeljük ezt el közösen. Thank you.
See.